Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk tartalmából. A Ferenc pápa nevét viselő úszókórház Brazíliában segít a koronavírus járvány idején. Németországban csökken a papszentelések és a hivatások száma a járvány következtében. A New York-i érsekség bezár 20 katolikus iskolát és 3-at összevon. Az Hagia Szófia legyen a béke és a párbeszéd helye. A Ferenc pápa nevű úszókórház Brazíliában segít a koronavírus járvány idején. Körülbelül egy éve működik a pápa nevét viselő úszókórház a Rio folyó mentén az amazóniai őserdőben, hogy orvosi egészségügyi ellátást biztosítson az ott élő 700 ezer őslakosnak. Brazília minden erejével igyekszik megfékezni a járványt, ami május óta naponta közel 1000 ember életét oltja ki. Ezt a küzdelmet segíti a Ferenc pápa hajó is, ami az Amazonas folyóparti lakosságához juttatja el a kórházi szolgáltatásokat. A latin-amerikai püspöki konferenciák tanácsa honlapján megjelent interjúban a hajózás koordinálásával foglalkozó Joel Souza testvér aláhúzta. Ez a hajó csodákat tett azzal, hogy egészséget és reményt vitt a folyómenti népeknek. Ez különösen igaz az egészségügyi veszélyhelyzet idején. Nem vonhattuk ki magunkat a COVID-19 elleni küzdelem alól. Ezért átszerveztük a kórházat a járványügyi szakértők orvosok közreműködésével. A fedélzeten dolgozó személyzet a helyi lakosság érzékenyítéséhez is hozzájárul, amellett, hogy biztosítja számukra az ambuláns alapellátást. Elsősorban influenzás tünetekkel és az enyhe koronavírusos esetekkel foglalkozunk, tette hozzá a barát. Az orvosok kezelik a betegeket, mi pedig a gyógyszer elosztást végezzük. A 32 méter hosszú hajó a dél-amerikai ország legjobban felszerelt úszókórháza. Fedélzetén 23 egészségügyi szakértő diagnosztizálja, gyógyítja a betegeket, akiknek kórházi kezelést és orvosi megelőzést is biztosítanak. Szemészet, fogászat, sebészet, laborvizsgálatok, kezelőszoba, oltóhelyiség is található a hajón, valamint röntgen, ultrahang, mammográfia és elektrokardiogram elvégzésére is lehetőség van. A kezdeményezés az észak-brazíliai Bernardo Balman Obidoszi püspöktől származik, aki a ferences lelkiségű Rio de Janeiro-i kórházzal együtt indította útjára az úszókórházat 2019. júliusában. Azóta több mint 46 ezerszer biztosítottak ellátást a Rio folyó mentén élő amazonasi közösségeknek. A kezdeményezést fölkarolta Ferenc pápa is, aki főalamizsnása Konrád Krajewski bíboroson keresztül egy ultrahang készüléket adományozott az úszókórháznak. 2019. augusztusában pedig, amikor a hajó Belém kikötőjében állt, a pápa levelet küldött a projekt résztvevőinek. Emlékeztetett rá, hogy az egyház legyen tábori kórház, mely feltétel és megkülönböztetés nélkül mindenkit befogad. Ezzel a kezdeményezéssel az egyház most vízi kórházként is bemutatkozik. Így Jézushoz hasonlóan, aki a vízen járva lecsendesítette a vihart és megerősítette tanítványai hitét, ez a hajó lelki vigaszt és nyugalmat visz majd a rászoruló embereknek, akiket sorsukra hagytak. Másrészt a pápa közvetve már 2013 óta javasolta ezt a projektet, amikor fölkereste az Isteni Gondviselés Assisi Szent Ferenc testvérülete által működtetett kórházat Rio de Janeiro-ban az ifjúsági világ találkozó alkalmával. Aznap, vagyis 2013. július 24-én a pápa megkérdezte az alapító Francisco Bellotti atyát, hogy jelen vannak-e Amazóniában. A tagadó válasz hallatán a pápa egyszerűen annyit mondott, akkor el kell menned. Így is tettek, hiszen a világi szervezet és a testvérület fölkarolták a két említett kórházat, amelyek zárva voltak. Hamar megértettük, hogy a folyópartján élő lakosság nagyon nehezen jut el a kórházakba, ezért a kórházat kell elvinnünk hozzájuk. Épp úgy, ahogy a pápa szándékára az egyháznak is az emberek elé kell sietnie, mondta Francisco atya. A missziót a testvérület egyik papja koordinálja, akinek az a feladata, hogy elvigye Isten szavát a fölkeresett lakosságnak, valamint hogy biztosítsa az emberi és méltó ellátást számukra. A hajó megépítését egy konvenció tette lehetővé, amelyet a brazil állammal kötöttek. Ennek értelmében az állam rendelkezésre bocsátotta azt a pénzt, amelyet morális jóváltétel fejében fizetett a Shell vegyipari érdekeltsége és a német BASF vállalat a 60 ember halálát és jelentős környezeti károkat előidéző baleset miatt.
Németországban csökken a papszentelések és a hivatások száma a járvány következtében. 57 papszentelés 27 egyházmegyében. Ez a német helyi egyház mérlege az idei évre. A hírt az Augsburger Allgemeine napilap tette közzé. Ez az adat az ország történetében a második legalacsonyabb, a múlt évi 55 papszentelés után. A csökkenés oka a vírusjárvány, amely arra kényszerítette az egyházat, hogy számos papszentelést későbbi időpontra halasszon. A visszaesés azonban általános trend. Az elmúlt 20 évben több mint 60%-kal esett vissza a papszentelések aránya. 2000-ben 154 papot szenteltek. 2007-ben volt utoljára, hogy 100 fölött volt ez a szám, írja a cikk. 2001 és 2010 között a papszentelések 81 és 131 között mozogtak. A 90-es években 139 és 255 között volt az évente felszentelt papok száma. 1962-ben 557, 1970-ben pedig 303 volt ez az arány, ami már jelezte a visszaesés folyamatát. Ezzel párhuzamosan a papi szemináriumok adatait áttekintve a hivatások terén is csökkenés tapasztalható. Aggasztó tendenciáról van szó, kommentálta a statisztikát Thomas Sternberg, a Német Katolikusok Központi Bizottságának elnöke. A múlt évben minden 11 nyugdíjba vonuló papra egy papszentelés esett. Bertram Mayer, Augsburg püspöke, a hivatások fellendítésére összpontosít. Bátorságra van szükség, hogy a fiatalokhoz forduljunk diszkréten, de céltudatosan, hiteles tanúságtevéssel és a hivatások ösztönzésével plébániai szinten. Ezáltal a fiatalok kedvet kaphatnak a papi küldetésre. A New Yorki érsekség bezár 20 katolikus iskolát és 3-at összevon. A New Yorki főegyházmegye a jelenlegi vírusjárványra hivatkozva döntött iskoláinak bezárása és összevonása mellett, jelentette be a hírt egy közleményben a képzési intézmények egyházmegyei főfelügyelőségének hivatala. A COVID-19 okozta egészségügyi válság pénzügyi szempontból pusztító hatást gyakorolt a családokra, és ellehetetlenítette az iskolai tandíjak fizetését. Ezzel párhuzamosan a hívek részvételével bemutatott szentmiség felfüggesztése következtében az ösztöndíjakra fordítható persejpénzek sem folytak be a plébániákra, amelyeket hagyományosan az iskolák támogatására költöttek. Timothy Dolan bíboros, New York érseke aggodalmának adott hangot a diákok miatt, akik nem láthatják többé újra szeretett iskolájukat. Imádkozom a gyermekekért és a családokért, akiket ez a szomorú hír sújt, fogalmazott az érsek. A 20 katolikus iskola bezárása és további 3 összevonása összesen 2500 diákot és 350 alkalmazottat érint. Fájdalmas dolog a 20 iskola elvesztése. A döntést vonakodva hozták meg, miután részletesen tanulmányozták az intézmények anyagi helyzetét az egészségügyi válság nyomán, hangsúlyozta Michael Deegan, a főfelügyelőség elöljárója. Ez egy nagyon szomorú nap a katolikus iskola közösségek minden tagja számára. Szeretettel és imával fordulok a családokhoz, a tanárokhoz, az igazgatókhoz és az érintett iskolák alkalmazottaihoz, fogalmazott Michael Deegan. A főfelügyelőség szoros kapcsolatban van az érintett családokkal, hogy segítsék őket új katolikus iskolát találni az ősz kezdetéig. A most bezáró katolikus iskolák New York különböző városnegyedeiben találhatók, Manhattanben, Bronxban és Staten Islanden. A három összevonásra kerülő katolikus oktatási intézmény a Goshen-i St. John iskola, a Monroe-i St. Steve intézet és a Warwick-i St. Stephen and St. Edward iskola. A New York-i érsekség emlékeztet, hogy több mint két évszázadon keresztül a katolikus iskolák különböző háttérből származó gyermekeket tanítottak és tápláltak. Eredményesen biztosították számukra azokat a lehetőségeket, amelyek megváltoztatják az életet, és amelyeket áthatott a katolikus nevelés. A New York-i főegyházmegye katolikus iskolái jelenleg 60 ezer gyermeket nevelnek 191 intézményben. Az Hagia Szófia legyen a béke és a párbeszéd helye. Az Hagia Szófia bazilika, majd mecset, később múzeum és most ismét mecset története évszázadok óta azt üzeni az emberiségnek, hogy meg kell találnunk a szeretet és a béke közös útját. Ferenc pápa vasárnap délben az úrangyala elimádkozásakor fájdalmát fejezte ki az isztambuli Hagia Szófia miatt. Az egykori keresztény bazilikát 537-ben szentelték fel Justinianus keresztény császár uralkodása idején. 1453-ban Konstantinápoly oszmán meghódítása után vált mecsetté, majd Kemal Atatürk török államfő 1934-ben elrendelte, hogy az épület együttes szolgáljon múzeumként. A török hatóságok döntése értelmében most július 10-től kezdve ismét az iszlám kultikus helye. Az egyházak ökumenikus tanácsa felkérte Erdogan török elnököt, hogy gondolja át újra a döntést, a kölcsönös megértés, a tisztelet, a párbeszéd és az együttműködés érdekében, kerülve a régi ellenségeskedéseket, kizárásokat és megosztottságokat. A 6. században épült Hagia Szófia, bizánci székesegyház remek műve, a kezdetek óta csodálatot ébresztett lenyűgöző struktúrájával, mint a bizánci főváros, Konstantinápoly legfőbb istentiszteleti helye, és ma is a modern török város Isztambul szimbóluma. Az Hagia Szófia a történelmet alakító események kézzel fogható fizikai helye. Lucian Blaga, román költő és filozófus szerint az Hagia Szófia a térben függ, felülről lefelé egy láthatatlan szál kapcsolja az éghez. A székesegyház egésze egy önellátó világot képvisel, semmin sem nyugszik és semmifelé nem emelkedik, hanem csak egyszerűen megmutatja, kinyilatkoztatja önmagát. Az épület azt fejezi ki, írta a költő, hogy a transzcendens a természet feletti leszáll, hogy tapinthatóvá váljon, hogy lehetséges legyen egy kinyilatkoztatás felülről lefelé, hogy a kegyelem testet öltsön felülről, hogy érzékelhető legyen. Az antik bazilikát az isteni bölcsességnek szentelték, mint ahogy erre utal a görög név. A bölcsesség fogalma alapvető helyet foglal el a Szentírásban. A 70-ek, vagyis az Ószövetség első görög fordításában a Szófia főnév, a héber hokma szó fordítása, ami bölcsességet jelent és a bölcsességi könyvek központi témáját alkotja. Az Ószövetségben a bölcsesség héberül hokma megszemélyesítését csak úgy, mint a bölcsesség Szófia fogalmát a görög filozófia, különösen a platonizmus örökölte. A kereszténységben Isten fia, a Szent Háromság második személye, a Logosz az isteni bölcsességgel egyenlő. Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége. Az Hagia Szófia bazilikában Jézus központiságát a Pantokrátor Krisztus mozaikja fejezi ki, amely az épület optikai középpontjában, a kupolában helyezkedik el. Az első templomot, mivel a legnagyobb volt a városban, méretei miatt nagy templom névvel illették. Építését Nagy Konstantin rendelte el, és az új főváros székesegyházának szánta. A császár 337-ben bekövetkezett halála után 360-ban szentelte fel antiochiai Eudoxiosz pátriárka, II. Konstantinusz uralkodása idején. Egy tűzvész után II. Teodózius építette újjá, és 415-ben újra felszentelték.
A kereszténység legnagyobb bazilikája. Az 532-es Nika felkelés következtében ismét lángra gyúlt, majd Justinianus uralkodása idején építette újjá a matematikus Trallei Anthemius és az építész Miletuszi Izidórus. A források ámulattal írják le a bazilika pompázatos nagyságát. Méretei alapján a kereszténység legnagyobb székesegyháza. Több tízezer mester dolgozott építésén, és gyűjtötte össze a hatalmas márványtömböket a kelet-római birodalom minden részéből. Efezuszból, Egyiptomból, Szíriából, a Boszporusz, Tesszália vidékéről. Hatalmas kupolája olyan könnyűnek látszik, mintha levegőben lenne felfüggesztve. A székesegyház építését 537-ben fejezték be, december 27-én szentelte fel Eutychios pátriárka. Justinianus császár a szertartáson a hagyomány szerint így kiáltott fel: dicsőség Istennek, aki méltóvá tett mindenre engem. 1435-ben Konstantinápolyt II. Mehmed szultán seregei hódították meg, és a bazilikát ismét kifosztották. Azokat, akik a bazilikában kerestek menedéket, rabszolgává tették. A templomot Hagia Szófia néven mecsetté alakították, ismét restaurálták, és az iszlám kultusznak megfelelően átalakították. A mozaikokat bevakolták, az épület köré minareteket emeltek. A 16. században Mimár Sinan oszmán építész megszilárdította a mecset struktúráját, és újabb két nagy minaretet építetett hozzá. A kupola tetejére aranyfélholdat helyeztek. A 19. században számos külső és belső beavatkozás után Abdul Mejid oszmán szultán a ticsinói Gaspare Fossátit és testvérét Giuseppét kérte fel, hogy még jobban megszilárdítsák az épületet, főleg a kupolán és a boltíveken. A belső díszítéseket is felújították, 8 hatalmas pajzsot függesztettek fel a kupola alatti térben, amelyekre felírták Allah, Mohamed, 2 unokája és 4 kalifa nevét. A mecset magyar vonatkozása, hogy az imafülke a mihráb 2 oldalán egy-egy hatalmas bronz gyertyatartó áll több mint 450 éve, amelyeket első Szulejmán oszmán szultán 1526-ban Buda török megszállásakor Konstantinápolyba szállítatott a budai vár és a templomok egyéb kincseivel együtt. 1934-ben a török köztársaság alapítója, Mustafa Kemal Atatürk az Hagia Szófiát múzeummá alakította. Évszázadok után napfényre kerültek a padlózatok és a mozaikok. Az évek során a világ műemlékei alap támogatásával számos szerkezet átalakítási és restaurálási munkát végeztek. 2006. november 30-án törökországi apostoli látogatása során 16. Benedek Isztambulban felkereste a kék mecsetet és az Hagia Szófiát. A múzeum aranykönyvébe a következőket jegyezte be: különbözőségeinkben az egyetlen Istenbe vetett hit előtt állunk. Isten világosítson meg bennünket, és segítsen, hogy megtaláljuk a szeretet és a béke útját. A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, szerdai adásunkat hallották. Híreinkért keressék honlapunkat a hu.vatikannews.va oldalon. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.